Új módszerekkel is megismerheti egy gyermektartásra kötelezett személy valós jövedelmi helyzetét a bíróság. Egyebek mellett ezzel is foglalkozott a Kúria joggyakorlat elemző csoportja, amikor átvizsgálta a rokontartással kapcsolatos ítélkezési tapasztalatokat. Most folytatjuk az e témáról nemrég kezdett beszélgetést. Makai Katalin kúriai tanácselnököt, az elemző csoport vezetőjét, Zsigmond Árpád kérdezte.
Térjünk át a gondozó szülőre, aki ugye a gyermeket továbbra is nevelni fogja. Az ő esetében hogyan tudják arányosítani, illetve forintosítani a szülői terheket? Lehet-e ezt egyáltalán?
Ez egy olyan kérdés, ami még nem teljesen egységes a bírói gyakorlatban, mert nagyon jól hangzik, mert leírva is szerepelt, hogy a gyermekkel nevelése, gondozása az nem forintosítható, az egy örömforrás. Hogy őnála van a gyerek és gondozza. Hát ez valóban többségében így van, és ez nagyon szép, de gondoljunk bele, hogy a gyerekkel kapcsolatban nem csak azok a kiadások vannak, amihez arányosan mind a két szülőnek hozzá kell járulni, tehát amit már említettünk, hogy étkeztetés, a lakhatás, a ruházkodás, egyebek, hanem olyan törődés és gondozás, ami például egy sérült gyereknél, vagy egy csecsemőkorú gyermeknél 24 órás szolgálatot jelent. Több gyerek esetében gyakran előfordul, hogy folyamatosan végigmegy egy betegség sorozat rajtuk, és akkor hetekig nem tud az anya munkát vállalni, illetve eleve nem tud sokszor a képzettségének megfelelő munkakörben elhelyezkedni, amikor kiderül, hogy számos gyermeke van, és egyedüli szülőként gondoskodik róla. Tehát a csoportunk álláspontja az volt, hogy ezeket igenis figyelembe kell venni, tehát a nem forintosítható törődést is olyan szempontból, hogy a másik szülőnek adott esetben a tartásdíjban ez kifejezésre jusson, az arányaiban ő valamivel többet fizessen, mert ezzel kapcsolatban a gyermek nagy öröm, de ugyanakkor nagy felelősség és gond is, és sokszor jelentős plusz áldozatot és kiadást jelent.
Hát térjünk át a kötelezett szülőre, aki ugye fizetnie kell a tartásdíjat. Sok esetben önfoglalkoztató vagy saját cége van. Ön is említette, hogy ilyenkor a bíróság előtt igyekszik a valós jövedelmi helyzetét eltitkolni a bíróság előtt. Nyilván itt már, mint már mondtam, itt a problémás ügyekről van szó, amikor már nem tudtak megállapodni a felek, haragba vannak, esetleg ez az eljárás egy későbbi vagyonelosztási eljárásnak is az alapja lehet, ez pedig még inkább bonyolítja és nehezíti a dolgot. Milyen eszközei vannak a bíróságnak a valós jövedelmi helyzet megállapítására?
Hát ez egy komoly kérdés és komoly feladat, hiszen valóban, hogyha egy szülőnek csak az a koncepciója, hogy lehetőleg vagyontalanítsa, látszólag vagyontalanítsa magát, tehát a per előtt vagy folyamata alatt az ingatlanait elajándékozza, azokat a cégeket, amiket ő alapított és ő vitt, szintén a rokonságra iratja át, és ő csak formálisan egy alkalmazott a cég. Ilyenkor a bíróságnak ugyan nehéz dolga van, de ugyanakkor sok eszköze is van, hogy a tényleges jövedelmi helyzetet feltárja. Ha nem sikerül megállapítani tényleges jövedelemforrást, amit havonta igénybe vehet ez a szülő, akkor a kiadásaiból indul ki. Tehát az, hogy fönntart egy luxus villát, sokszor a másik szülő Facebook oldalakat csatol arról, hogy az új igen drága terepjárójár könyököl, és ott áll mellett az új barátnője, Honolulutól kezdve a világ minden részéről küld haza képeket, hogy hadd irigykedjenek az ismerősök, hogy hol nyaral.
És ezt föl lehet használni a bizonyítási eljárásban?
Föl lehet használni. Eddig is a tartási perben a bírók kénytelenek voltak ezekkel az eszközökkel élni, de az új PP kifejezetten nevesíti is. Föl lehet használni. Ez a kétoldalúság, hogy azt gondolja, hogy erről... Csak azt szerez tudomást, aki szeretne, hogy tudomást szerezzen, de hát erről Ezt tudjuk, hogy a Facebook meg a Google, ez veszélyes dolog, mert ez más is megtudhatja, és akár minden további nélkül, jogszabálysértés nélkül. Sokszor SMS-ek, e-mailek is tanúskodnak a tényleges való jövedelmi helyzetről, úgyhogy hosszadalmas, nehéz munka, de a bíróságoknak szinte egy teljes plasztikus képe van arról, hogy ténylegesen ez az ember biztos, hogy rendelkezik például 300 000 forint jövedelemmel havonta.
Mi volt a legnagyobb tartásdíj, amit a 600 per alapján, amit átnéztek, megállapítottak?
Erről is készítettünk kimutatást, érdemes majd esetleg megnézni a Kúria honlapján. A legmagasabb összeg ebben a vizsgálatban 180 000 forint volt, de az én gyakorlatomban ennél jóval magasabb tartásdíjak és megállapítása kerültek. Például, hogyha közösen a szülők arról döntöttek, hogy egy amerikai vagy francia iskolába járatják itt Magyarországon a gyermeküket, ennek a havi tandíja több 100 000 forint, ilyenkor a tartásdíj is ehhez igazodik. De itt visszatérve erre a 600 ügyre, volt sajnos olyan, ahol csak 5 000 forintot, az szinte jelképes összeget lehetett megállapítani, és nem azért, mert elrejtette a vagyonát az érintett, hanem szerencsétlen élethelyzet folytán csak egy ilyen segélybe részesült, és nem is volt módjába többhöz jutni.
Hogyan védi a jog a kötelezett egykori házastársat? Ugye, hogyha ő, mondjuk tegyük föl itt van ez a 180 000 forintos példa, hogy ő valóban fizet havonta 180 000 forintot, tudja-e követni azt, hogy az valóban az a pénz utána a gyermek oktatására, életének jobbá tételére fordul, tehát valóban a szülő a gyermekre költi azt a pénzt, nem pedig önmagára, illetve hozzáteszi arányosan azt, amit elvileg a bírósági döntés szerint neki kellene a jövedelmi viszonyai szerint.
Gyakran valóban elhangzik egy ilyen 180 000 forintos tartásdíjnál, hogy hát ez önmagában már meghaladja a gyerek igényeit, illetve ez már egy kvázi asszonytartásnak is minősül. Az a helyzet, hogy önmagában, ha valakinek nagyon magas a jövedelme, ez nem jelenti, hogy annak a 20%-a lesz a tartásdíj. Itt a másik oldalon egyrészt az a helyzet lehetett, itt most konkrétan csak a statisztikai adat, ismerem magát az ügyet részletesen nem, hogy például gyesen van otthon az anya a gyermekével, tehát azzal a közös gyerekkel, tehát alacsony a jövedelme. Ő maradt a lakásban, és ő neki kell fizetni a lakástörlesztő részeit, ami arányosan a gyerek is ott lakik, tehát őt is érinti. Azon kívül hát nincs az a pénz, amit nem lehetne egy gyermekre elkölteni, és én azt is mondom, hogy régen volt ilyen, hogy a mondás vagy ítéletekben is, hogy nem szolgálhat a tartásdíj ilyen felhalmozás célt. Én meg most azt mondom, hogy a továbbtanulás az eleve egy jelentős anyagi bázist feltételez. Tehát ha ebből a 180 000 forintból havonta 10-15 000 forintot félretesz a gondozó szülő a későbbi tanulmányaira a gyermeknek, ez teljesen támogatható. Nagyon ritka az, hogy akár a gyámhatóság, akár a bíróság megvizsgálja, hogy valóban arra költötte az anya ezt az összeget, amire szánták, tehát a gyerek tartására. Ezek csak kirívó, gyakran hivatkoznak erre, de kirívó esetben bizonyosodik be, és szükséges egyáltalán vizsgálni, mert ez általában csak úgy bedobja az a másik fél, és nincsen valós alapja, mert ha ő gondozná a gyereket, akkor ténylegesen megtapasztalhatná, hogy hát bizony egy gyerek eltartása, ha nívós eltartása, és indokolt szükségleteinek a kielégítése simán szükségessé tehet ilyen összegű tartásdíjat.
De azért előfordul akkor ezek szerint, gondolom, hogyha valamelyik fél újraházasodik, és úgy dönt, hogy átgondolná ezt a korábbi megállapodást, akkor van lehetőség ennek felülvizsgálatára?
Most itt nagyon fontos kérdés, hogy megállapodás vagy nem megállapodás. Ugye az első az a törvényben, hogy lehetőleg mindenről ti szülők állapodjatok meg. A bíróság csak akkor döntsön, hogyha nem tudtok egyességre jutni. Ha a szülők megállapodásában van benne, ez mondjuk ez a 180 000 ezer forint, akkor nagyon komoly indok kell annak a megváltoztatására, hiszen te vállaltad, te döntöttél úgy, azon kívül minden tartási egy hosszú távú elköteleződést jelent, hiszen ha 5 éves volt a gyerek, amikor megállapodtak, hát ez lehet, hogy még majd emelni is kell valamit, hogyha még egyetemi tanulmányokat is folytat. Egyéb esetben, ha a bíróság döntött, akkor se lehet megkontrázni egy újabb perben, hogy de hát ez nem a gyerekre költik, ehhez olyan körülmény, jelentős körülményváltozást kell igazolni, ami ezt indokoltá teszi. Tehát az, hogy az ő jövedelme 350 ezer forintról az önhibáján kívül 110 ezer forintra csökkent, nem is tud többet dolgozni, megbetegedett, a másik oldalon jelentősen emelkedett a gondozó jövedelme, a gyerek egy óriási vagyont örökölt, tehát önmagában azért, hogy én az a sejtésem, hogy nem a gyerekre költi, ez a tartásdíj leszállítására semmiképpen alapjául nem szolgálhat.
Magai Katalin kúriai tanácselnököt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. A műsort az infostart.hu weboldalon is meghallgathatják. Munkatársam Sigmond Árpád nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.